110 milliárd forintos tartozástól szabadulnának, a kormánytól kér segítséget a hiteltársulás 9000 tagja. Kollektív bűnösség helyett egyéni felelősség, így módosíthatja Szerbia a vitatott törvényeket. Pláza boom Romániában, a gazdasági helyzet ellenére sorra nyitják a bevásárlóközpontokat. És tiltakozás az új időzóna ellen, a 2 óra eltolódás miatt Kárpátalján saját időszámítást szeretnének. Ez a Duna Televízió híradója, jó estét kívánok! Már 9000 tagja van annak a hiteltársulásnak, amely a végtörlesztések kifizetésére szerveződött. A tagok azért fogtak össze, mert nem kaptak számukra megfelelő forint hitelt. Együtt 110 milliárd forintnyi devizahiteltől szabadulnának meg. Ehhez kerestek bankot, de senkivel sem tudtak érdemben tárgyalni. Most a kormány segítségét kérik.
Már 9000-nél is többen jelezték a hiteltársulás honlapján, végtörlesztenék deviza alapú hitelüket, ha kedvezményes forint hitelt kapnának hozzá. Az összeg 110 milliárd forint felett jár és folyamatosan emelkedik. A hiteltársulás, mivel eddig egyetlen bankkal sem tudtak érdemben tárgyalni, a kormány segítségét kéri.
A három szereplője ennek az egész dolognak, tehát a bankszektor, a kormány és a hitelesek leülnének, és akkor most már nem egymásnak feszülve keresnénk azt, hogy most a másik kárára ki tud előnyhöz jutni, hanem középre kitennénk a problémát, és azon gondolkoznánk, hogy ez hogy lehet-e feloldani.
A kormány szerdai ülésén dönt a civil szerveződés esetleges támogatásáról. A kedvezményes forinthitel hiánya csak az egyik gond. A Volksbankot például 50 millió forintra büntették egy hete, mert a bank a végtörlesztési nyilatkozatba egy kitételt illesztett, amelyben az szerepelt, hogy az adósoknak egy esetleges alkotmánybírósági vétó esetén meg kell téríteni a bank veszteségét. A PSZÁFA múlt héten az Erste-t is elmarasztalta, amiért a végtörlesztési űrlapra azt írták, hogy az ügyfél csak egyszer igényelheti azt. A törvény ilyet nem tartalmaz. Információink szerint a pénzügyi felügyelet az OTP-t is vizsgálja. A bank hivatalos levele ugyanis kiköti, hogy ügyfeleik csak a nála felvett hitelből törleszthetik adósságaikat.
A pénzügyi felügyelet jelen pillanatban is folytat vizsgálatot, tehát van olyan intézmény, amelyiknek az esetében vizsgálódunk.
És ez az OTP?
Hát ezt nem szeretném megnevezni.
Lázár János tegnapi sajtótájékoztatóján felszólította a bankokat, hogy tartsák be a végtörlesztés törvényi feltételeit. A Fidesz frakcióvezetője szerint decemberig további lépések várhatóak a végtörlesztés ügyében.
Döntéshozatali kényszerben lesz az Európai Bizottság a hétvégén Brüsszelben. Megfelelő intézkedés nélkül ugyanis akár az eurozóna is széteshet, ami a forint árfolyamát is magával ránthatja. Egyes vélemények szerint az eurozóna drámai helyzetben van, Görögország pedig már a jövő héten csődöt jelenthet, de borotva élen táncol az olasz és a spanyol gazdaság is.
Szégyen! Minket károsítottak, a bankokat meg kifizették. Ezt skandálták több tízezren Manhattan legforgalmasabb terén a hétvégén a bankok ellen tüntetők. Csak nem 100 országban voltak hasonló megmozdulások. Soros György, magyar származású amerikai üzletember úgy fogalmazott, hogy a bankok felháborító magatartása szítja a demonstrációkat. Ma a német kancellár is csatlakozott a bankokat bírálókhoz. Angela Merkel azt mondta, megérti a pénzvilág elleni tüntetéseket. Szóvivője és a német lapok szerint hibásak a bankok, de legalább annyira hibásak a politikusok, akik engedték az eladósodást. Görögországban ma is az utcái volt a főszerep. A fővárosban folyamatosan tüntetnek a kormány megszorító intézkedései ellen. Az állami vállalatoknál dolgozók az adósságválság kellős közepén sem kívánnak lemondani a juttatásaikról. Évente 18 havi munkabéren felül ugyanis extra prémium jár például a kézmosásért, a pontos munkakezdésért, vagy az akták cipeléséért. A szolidaritásnak természetesen vannak határai. Görögországnak le kell tenni valamit az asztalra, ha számítanak a segítségünkre, mondta a német pénzügyminiszter a görög válság megoldásáról. Az Economist Intelligence Unit, a világ legnagyobb gazdaság elemző csoportja legfrissebb előrejelzésében egyre valószínűbbnek tartja, hogy az euróvezet szétesik. Éppen ezért Brüsszelben a hétvégi csúcstalálkozón dönteni kell. Végleges megoldást kell találni az eladósodottság kezelésére. Ha nem sikerül, az a magyar gazdaság számára is katasztrofális lehet.
Megemelkednek megint az állampapírok felárai, megint drágábban tudja Magyarország lejáró adósságait finanszírozni, ami egy csökkenő GDP növekedés mellett nagyon komoly problémát jelenthet.
Ismét nőhet az államadóság, tovább gyengülhet a forint, ami a devizahitelek törlesztő részleteinek újbóli drasztikus növekedésével járhat.
A kollektív bűnösség elve helyett egyéni felelősség alapján döntenének Szerbiában a vagyoni kárpótlásról, azt pedig pontosan rögzíteni a jogszabály kiszámít megszálló erőnek. Erről tárgyalt tegnap este Boris Tadic szerb elnök és Pásztor István a VMS elnöke. Arra azonban nem született válasz, hogy mikor lesz hajlandó elismerni Szerbia az 1944-45-ös népirtást, és mikor kér érte bocsánatot.
Szeptember 26-án fogadta el a szerb parlament a vagyonvisszaszolgáltatási törvényt, amely a kollektív bűnösség elve alapján kizárná a kárpótlásból a vajdasági magyarokat, mint a II. Világháborús megszálló erők tagjait. A Magyarországhoz visszacsatolt területeken a magyar honvédség tagjait sokszor kényszerrel sorozták be. Ezen változtatna a rehabilitációs törvény, amelyben pontosítanák, hogy kizárható ki a kárpótlásból. A vajdasági magyarok vezetője tegnap erről tárgyalt a szerb elnökkel.
Ez a mi számunkra elfogadható megoldás volna, mert kizárja a kollektív bűnösséget az egyéni felelősségről, az egyéni felelősségnek és a bűnelkövetésnek a bírósági bizonyítási kötelezettségén alapuló megoldás.
A magyar kormány többször nyilvánvalóvá tette, hogy a kollektív bűnösség elve miatt nem szavazza meg Szerbia uniós tagjelöltségét. A vita közben háttérbe szorult az a tény, hogy 1944 telén és 45 tavaszán a szerb partizánok népirtást követtek el a magyar és a német lakosság körében. Ezt Szerbia a mai napig nem ismerte el és nem kért bocsánatot. Egyes beszélések szerint több tízezer ártatlan embert mészároltak le bestiális kegyetlenséggel, csak azért, mert nem szerbek voltak. A halottakat jelöletlen dögtemetőkbe földelték, hozzátartozóik azóta sem tudták őket tisztességgel eltemetni. Csúrok, Zsabja és Mozsori magyar lakosságát pedig kitelepítették otthonaikból, vagyonukat elkobozták. Cin Júlia férjét és fiát is megölték a partizánok.
Kiásadták velük a sírjukat. 60 embernek a sírt. Mikor az ki volt ásva, legép fegyverezték őket, aki beleesett, aki mindjárt meghalt, meghalt. Aki nem halt meg, az belelükték. A másik 60 ember hánta rá a földet, az ő saját sírjukru.
Nem válogattak a kegyetlen eszközökben.
Meg kellett táncolni a magyar csárdást, úgyhogy először elverték a talpamat, utána meg követölte, hogy táncoljak, és akkor verték a korbáccsal a fejemet, meg a hátamat.
Az áldozatokat azóta sem rehabilitálták. A magyar családok évtizedek óta várnak a kárpótlásra. A Híradó megkérdezte a külügyi államtitkárt, hogy a kollektív bűnösség kérdésének rendezése elegendő lenne a magyar kormány számára.
Előbb ezt az akadályt kell az útból elhárítani, és azt gondolom, hogy utána vissza kell majd térjünk a megbékélési folyamatnak számos részletkérdéséhez, amelyeket ön is említett.
Egyelőre úgy tűnik, Szerbia, amennyiben rendezi a kollektív bűnösség elvét, megkaphatja a támogatást az uniós tagjelöltséghez, annak ellenére, hogy továbbra sem ismeri el, hogy népirtás történt 44-45-ben, az áldozatokat nem rehabilitálták, és nem kértek bocsánatot a vajdasági magyaroktól.
Három napig volt csak kint Dunaszerdahely határában az a közlekedési tábla, amit a kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom állított. A táblán szlovákul és magyarul is szerepelt az útirány, azonban a közútkezelő vállalat leszerelte a jelzést.
Ezt a filmet akkor készítették a kétnyelvű Szlovákia mozgalom tagjai, amikor felállították a táblát. A videó azóta már számtalan videó megosztó oldalra felkerült. A táblát azonban három nap múlva eltávolította a közútkezelő. Az aktivisták szerint szokatlanul gyorsan lépett a vállalat.
Az első dolog, amit ezután tenni fogunk, hogy egy jegyzéket fogunk küldeni a közútkezelőnek, hogy melyik az a 70 falutábla, amiről egyébként tudomásunk van, magyar helységnévtábla, ami hiányzik. Tehát ahol ott kellene lennie, de nincs ott a kék tábla.
A többségében magyarok lakta településeken ugyanis kötelező a magyar helységnévtábla használata.
A sajtón keresztül
a dunaszerdahelyi polgármester a médiából értesült arról, hogy kétnyelvű táblát állított a mozgalom. Örül a kezdeményezésnek, mert szerinte lehet pozitív hatása.
Én el tudom képzelni, hogy a következő időszakban, ha a politikusok is úgy gondolják, és lesz rá politikai akarat, akkor ezt meg lehet oldani, nem csak reklámszinten, és figyelemfelkeltés szintjén.
A polgármester azt mondja, a kétnyelvű irányjelző tábláknak hagyománya van Európában, és Szlovákiában is szükséges lenne. A mozgalom korábban matrica kampánnyal indított, amivel a magyar feliratok használatát szorgalmazták, emellett több performance akciót is tartottak. A kétnyelvű Dél-Szlovákia aktivistái önkéntesen szerveződnek. Ezt az útirányt jelezte kétnyelvű információs tábla Dunaszerdahely határában szombat óta. Mára azonban a tábla eltűnt, és újra csak szlovák nyelvű tábla mutatja az útirányt. Bartal Tíma, MT Hírcentrum, Dunaszerdahely.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács arra kéri a Magyarországon élő erdélyeket, hogy a romániai népszámláláson az ideiglenesen külföldön tartózkodó személyekhez írassák be magukat otthoni családtagjaikkal. Ezzel hozzájárulhatnak a romániai magyar közösség számarányának növeléséhez. A csütörtökön kezdődő népszámláláson Románia állandó lakosságába ugyanis csak azok számítanak bele, akik az ideiglenesen külföldön élők csoportjába kerülnek. Ahhoz, hogy ezt az otthon élők bejegyezhessék, szükség van a külföldön élő személyi számára, vagy az igazolvány, kiskorúak esetében pedig a születési anyakönyvi kivonat fénymásolatára. Idén több mint 156 ezer erdélyi magyar diák és óvodás kap tanszertámogatást a Szülőföldön Magyarul nevű pályázaton keresztül. Az elosztással a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségét bízta meg a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT. Szeptemberben 55 ezer család igényléséről döntöttek, a múlt hétvégén pedig újabb, több mint 53 ezer pályázatot fogadtak el.
Ígéretek szerint december 15-éig fognak minden kifizetést eszközölni, természetesen annak függvényében, hogy hányan érvényesítik, vagy veszik ki a bankkártyájukat. Ezért én arra biztatnám a pályázókat, hogy aki megkapta az értesítést, az fáradjon be a megjelölt bankfiókba, és vegye ki a bankkártyát, hogy rá tudják utalni a pénzt.
Megmarad a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen a magyar oktatás, ezt ígérte az intézmény rektora a bukaresti magyar nagykövetnek. Találkozójuk után Füzes Oszkár nagykövet azt mondta, ellentétes nézeteikről is beszéltek, de a rektor biztosította, hogy törekszik az összhangra a magyar oktatás érdekei és a törvényes lehetőségek között, és hogy újraindul a párbeszéd az egyetem magyar és román oktatói között. Saját időszámítást vezetne be az ungvári önkormányzat. Közép-európai időszámítást kellene dolgozni járniuk a közalkalmazottaknak, és nem az oroszoknál is bevezetett ázsiai időszámítás szerint, amit most Ukrajnában terveznek. Azért akarnak Kárpátalján másik időzónát, mert attól tartanak, hogy a két órás különbség nagyon megviselni az emberek szervezetét.
Még szeptember végén döntött úgy az ukrán parlament, hogy Oroszországhoz hasonlóan eltörli a téli időszámítást. Ez azt jelenteni, hogy míg Budapesten 10-et mutat az óra, addig már Ungváron dél lenne. A nagy időkülönbség miatt Kárpátalján saját helyi időszámítást szeretnének. Ha tehát Ukrajnában bevezetnék az ázsiai időt, ungvár önkormányzat a közép-európai idő szerint járatná az embereket munkába. Kárpátalja az osztrák-magyar monarchiához és Csehszlovákiához is tartozott valaha. Éppen ezért itt nincs hagyománya a moszkvai időszámításnak. Ha mégis bevezetik, akkor az ungvári önkormányzat döntésének értelmében mindenki később fog munkába és iskolába járni, hogy a változás ne viselje meg a szervezetet, mondta Viktor Pogorelov. A polgármester üdvözli a parlamenti visszhangokat, amelyek igazat adnak a kárpátaljaiaknak. A helyiek is támogatják az önkormányzat önvédelmi rendeletét. Nagyon helyes döntés, megviselte volna a gyereket és a szülőt is a korai kelés, mondja ez az ungvári nő. Nem tudom, hogy a gyakorlatban hogy fog ez az egész kinézni, de érdekes lesz. Minden esetre abban reménykedem, hogy Kijevnek megjön az esze és visszaadja az időszámításunkat, mondja ez a férfi. Amíg pedig a parlament nem törli saját rendeletét, addig az ungvári polgármester arra kérte a megye összes települését, hogy tiltakozzanak hasonlóképpen az abszurd döntés ellen.
Sorra nyitják a plázákat Romániában a gazdasági krízis ellenére. Az elmúlt 3 évben átlagosan minden 5. héten nyílt egy új üzletház az országban. Csak Nagyváradon 4 év alatt 4 bevásárlóközpont épült.
4 év alatt 4 bevásárlóközpont épült Nagyváradon. Nemrég adták át a legújabbat. A 30 000 négyzetméteres üzletház 50 millió euróba került. A szakemberek szerint a 600 ezer lakosú Bihar megye ennél több shopping centert is elbír.
Sajátosság ezeknek a bevásárlóközpontoknak, hogy a fogyasztói magatartás megváltozásával teljesen máshol szólnak, tehát nem elsősorban a vásárlás ösztönzését, hanem a szabadidő eltöltését, tehát ez egy remek szabadidős tevékenység.
Ezt lovagolják meg a pláza tulajdonosok is. Nagyváradon ugyanis korlátozottak a szórakozási lehetőségek. Egy-egy központban egyesítik a vásárlás, a szabadidő eltöltés és a szórakozás lehetőségét. Annak köszönhetően, hogy több ismert művész és sztár koncertezik nálunk, folyamatosak a szórakoztató programok, sokasodnak a vásárlók is, elértük, hogy minden üzlethelyiségünk bérbe van adva, mondja a szóvivő. A kereskedők ugyan 50-70%-os kedvezményekkel is csalogatják a vevőket, azonban a kis pénztárcák miatt egyelőre több a nézelődő, mint a tényleges vásárló.
A társaságnak a 60%-a, hogy elnéztem, csak bement a boltokba szétnézni, még a 350 lejes kabát is sok.
Nagyváradon közben egy 5. bevásárlóközpont építési területét is kijelölték, így akár már a következő karácsonyi bevásárlási szezonra egy újabb pláza is felépülhet a városban.
Kiszabadult Gilad Shalit. Az izraeli katonát több mint 5 éven keresztül tartották fogva palesztin fegyveresek a Gázaövezetben. Shalit már Izraelben van, az orvosok szerint egészséges, mert találkozhatott a családjával. Shalit elengedéséért cserébe Izrael beleegyezett, hogy szabadon bocsát több mint 1000 palesztin elítéltet. Ma 477-en szabadultak ki, őket a jövő hónapban még több mint 500-an követik. Lesznek köztük olyanok is, akiket terrorizmus miatt többszörös életfogytiglani börtönre ítéltek.
Gilad Shalit a naphőse Izraelben. Az akkor 19 éves katonát 2006-ban ejtették foglyul palesztin szélsőségesek a Gázaövezet közelében. Azóta a kiszabadítására tett minden kísérlet kudarcot vallott, egészen mostanáig. A katonát a Gázaövezet és Egyiptom határán adták át az egyiptomi hatóságoknak, ahonnan helikopterrel vitték egy izraeli légibázisra. Hosszú idő volt, de soha egyetlen pillanatra sem adtam fel a reményt, hogy egyszer kiszabadulok, mondta az egyiptomi állami televíziónak a kiszabadult izraeli katona. Izrael egyetlen katonája kiszabadulásáért 1000 börtönzött palesztin elengedésébe egyezett bele. Hadd fogalmazzak világosan, továbbra is harcolunk a terrorizmus ellen, és minden elengedett terrorista, aki visszatér a terrorhoz, az életével fizet, mondta az izraeli kormányfő. Gázában 100 000 ünnepelték azokat, akik az izraeli börtönökből szabadultak. Kedden 450 palesztin férfit és 27 nőt engedtek szabadon, köztük több olyat is, akiket többszörös életfogytiglanra ítéltek. Egy fejezet most lezárult, de a harcot folytatjuk, amíg minden izraeli fogságban senyvedő hőst ki nem szabadítunk. Jelentette be a Hamász katonai szárnyának szóvivője, akik több mint 5 éven át tartották fogva Shalitot. Izrael az alkú részeként a jövő hónapban további 550 palesztin elítéltet bocsát szabadon Gilad Shalit elengedéséért cserébe.
Holnaptól bárki beléphet a Magyar Rádió mellett 1952-ben épített Rákosi bunkerbe. Az atombiztos háromszintes épületet egykor alig néhány hét alatt húzták fel. Atomháború esetén a világ legrégebbi médiatörténeti gyűjteményének számító stúdiókból sugározták volna a rádióadásokat. Erre azonban végül nem volt szükség, így egy lehallgató központ működött benne.
Épületét 1952-ben Rákosi Mátyás álmodta meg.
Még ebben az évben 6 hét alatt épült fel a Magyar Rádió atombiztos bunkere. Azért, hogyha az országot atombomba támadás érné, vagy kitörne a forradalom, akkor innen tudják sugározni a rádióadásokat.
De valahogy úgy hozta a történelem, hogy itt ebben a bunkerban, ezekben a stúdiókban soha nem készült rádió műsor, még 1956-ban sem.
Találtak más funkciót az épületnek. 1957. március 15-től innen hallgatták le a Magyar Rádió dolgozóit, és még sokakat egészen 1991-ig. A bunkert most megnyitják a látogatók előtt. Az első csoportot megdöbbentette a látvány.
Maga a létezése, de tippem lett volna rá, hogy ez kinek az ötlete volt, én is azt mondtam volna, hogy Rákosi Eftes találta ki.
Október 19-e és 21-e között 340 középiskolás diákot várnak ide. A rendhagyó történelemóra is része a közmédia október 23-ai programsorozatának.
Ünnepeljük együtt a forradalom évfordulóját.
A magyar televízió csatornáin a hazai eseményeket lehet majd figyelemmel kísérni. A határon túli megemlékezésekről a Duna Televízió számol be.
Most sem kell lemondaniuk a nézőknek egyetlen programról sem, hogyha végig szeretnék kísérni az eseményeket.
Az 55 évvel ezelőtti események mellett a 2006-os október 23-án történtekről is láthatnak és hallhatnak majd összefoglalókat.
A világ legkisebb, csak mikroszkóppal olvasható bibliáját is kiállította Kolozsváron egy Németországban élő román jogász. Florian Stojka gyűjteményében 15.555 biblia és ahhoz kapcsolódó kötetek vannak.
Egy 18. században élt papné bibliája az egyik legrégebbi darab a kolozsvári kiállításon. Florin Stojka gyermekkorától kezdve gyűjti a szent könyveket, illetve a kapcsolódó kiadványokat. Gyűjteménye ma 15.555 tételt számol. A legtöbbét személyesen szereztem be azokban az országokban, ahol megfordultam. Ha a feleségem egy falra akasztható tányért vásárolt, akkor én egy bibliát vettem, mondja a gyűjtő. Afrikában szolgáló misszionárusoktól törzsi nyelvekre fordított bibliákat kapott, de vannak arab vagy kínai példányai is. A kiállítás leginkább keresett darabjai azonban a miniatűr kiadványok. A világ legkisebb könyve 7 nyelven tartalmazza a mi atyánkot. Van olyan biblia is, amelyet csak mikroszkóppal lehet elolvasni. Ez akkora, mint egy postai bélyeg. Ezelőtt 30 évvel hallottam róla először, már nem is tudom hogyan, és megtudtam, hogy egy német kiadónál még van belőle. Akkor gyorsan megvettem 20 példányt, meséli Stojka. A miniatűr bibliának egyik példánya még a Holdra is eljutott az egyik Apollo küldetés alkalmával.
A híradó után jön a közbeszéd Apáti Tóth Katával. Szia Kata, miről lesz szó nálatok?
Jó estét kívánok, szia Andi! Adósságválság, sorsdöntő csúcs találkozóra készülnek az unió állam és kormányfői. Vendégünk Szijjártó Péter miniszterelnöki szóvivő. Jóvátételi adót vet neki a volt MSZMP-s vezetőkre a Fidesz. A javaslatról Gulyás Gergely kormánypárti képviselőt kérdezzük. És még el sem kezdődött, már is botrányok kísérik a romániai népszámlálást. A külföldön tartózkodók összeírásáról Székely Istvánt, az RMDSZ népszámlálási munkacsoportjának vezetőjét kérdezzük, tartsanak velünk.
Kata, köszönjük szépen, most pedig legfontosabb híreink jönnek még egyszer röviden. 110 milliárd forintos tartozástól szabadulnának, a kormánytól kér segítséget a hiteltársulás 9000 tagja. Kollektív bűnösség helyett egyéni felelősség, így módosíthatja Szerbia a vitatott törvényeket. Plaza boom Romániában, a gazdasági helyzet ellenére sorra nyitják a bevásárlóközpontokat. És tiltakozás az új időzóna ellen, a 2 óra eltolódás miatt Kárpátalján saját időszámítást szeretnének. 8:30 a Mad Men reklámőrültek című sorozat 3. részét láthatják, 9:30 pedig egy német filmet, az Afrikai szeretőket. A Duna 2-n pedig az Éjjeli őrjárat után 22:20 kezdődik az Édes Anna film változata. Én kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!
Cukorka, gyógyszer kell ilyenkor, Szeptofort.
Ha fáj a torka, nehéz a nyelés, gyógyítsa Szeptofortal. A Szeptofort kíméletes önnel, de kíméletlen a baktériumokkal.
A Szeptofort fertőtleníti a torkot.
Lágy és mentolos.
Ez nem cukorka, ez orvosság.
A Szeptofort vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Egy vállalkozásban sokféle havi kiadás jelentkezik. Ideje körbenézni, hol lehet jövőre még többet megtakarítani. Az Elműé Mász csoport 2012-re 15%-os Office Depot kedvezménnyel és garantáltan kedvező villamos energia árakkal várja vállalkozását. Kérje ajánlatunkat a www.áramszolgáltató.hu-n.
Immunrendszerünk lenyűgözően hasonlít a természetre. Véd, ellenáll és leküzdi a betegségeket. Hatékony működését a béres csepp segíti, hogy életünket úgy élhessük, ahogy szeretnénk. Béres csepp, az immunrendszer természetes támogatója. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Fix törlesztő részletek már heti 1185 forinttól. Forint alapú kölcsönért hívja a Providentet. 0640 50 50 50.
A Panangin tabletta hatóanyagai gondoskodnak a szív- és keringési rendszer egészségének fenntartásáról. Panangin. Éljen vele sokáig.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.